Ez itt a GG Podcast. Egy műsor a legfontosabb gépipari trendekről, technológiákról és innovációról. Sikeres ipari cégekről és mindarról, ami a magyar gépgyártás jelenét és jövőjét alakítja. A házigazdák Kis László és Sipos Sándor, a Kemplex alapítói, akik maguk is a gépiparban dolgoznak több mint 20 éve. Már is kezdünk!
Üdvözlök mindenkit a Gépzsír Podcast mai adásában. Szia Laci!
Szia Sanyi! Sziasztok!
Ma már minden célgéppel készítenek körülöttünk, arra mégsem gondol senki, hogy ki gyártja ezeket a gépeket. Ez a műsor a gépgyártóknak szól, a szakmának, hiszen a szakmánkban, a célgépgyártásban van egy csomó tehetség, van egy csomó izgalmas szakember, számtalan érdekes projekt, és ebben a sorozatban ezeket fogjuk nektek bemutatni.
Így van, és ebben a műsorban, ahogyan fölvezetted, érdekes szakemberekkel, húsvér ipari szereplőkkel fogunk találkozni, olyan témákat fogunk boncolgatni, amikből tanulságokat tud leszűrni mindenki.
De hogy miért is mi beszélgetünk itt ebben az adásban erről a szakmáról, engedjétek meg, hogy bemutassam magam röviden. Sipos Sándor vagyok, magam is gépgyártó, folyadék- és porkeverőgépeket, vegyipari technológiákat gyártok idestova 20 éve.
Sziasztok, én Kis László vagyok. Az ipari gépgyártásban és gépüzemeltetésben közel 25 éve ipari hajtástechnikai megoldásokat szállító szakember. Úgy szoktam mondani, a forgó mozgás vagy egyenesvonalú mozgás, akkor forogjak a gondolataidban én. És meghívott vendégünk pedig Bakos István, a Bimati Kft. Alapítója. Istvánnal közel 20 éves üzleti kapcsolat van mögöttünk, ami már-már barátságnak is mondható. És közös munkánk során számos kihívást oldottunk meg együtt. István egy komoly sikereire és tapasztalatára alapozva, úgyhogy üdvözlünk a podcastben, István!
Szervusztok, üdvözlök én is benneteket, és hát köszönöm szépen a meghívást, hogy ezzel megtiszteltetek. Igyekszem ebbe a munkába segíteni benneteket.
Köszönjük, és ráadásul a Magyar Ipari Célgép Nagydíjnak az idejének, a 2023-asnak, te vagy az egyik kategória győztese, te nyerted meg a vegyipari kategóriát.
Hogyan csináltad ezt?
Jó kérdés. Hát egyáltalán a célgépgyártásnak ez egy olyan szegmense, amiben az évek során lassan-lassan belekerültünk. Tudnék, minden célgépgyártó büszkén elindul a pályán, és azt mondja magáról, hogy én mindent le tudok gyártani, meg mindenfélét is. Aztán rájön, hogy jó lenne valahogy a területet szűkíteni, a tapasztalatokat egy irányba terelgetni. És hát ez az egyik irányzat, hogy körülbelül van 10-valahány éve kezdtünk el töltőgépeket gyártani. Több területre is, kozmetikai iparnak, vegyiparnak, ragasztó gyártó cégnek itt Magyarországon. Akkoriban keresett meg minket a mostani megrendelőnk, akinek a gépétvel ugye megnyertük ezt a díjat. És hát ez már egy egész komoly teljesítményű is, és kialakítású gép is.
Ez egy töltőgép, ugye?
Ez egy töltőgép, igen, és nem csak az, hogy töltőgép, hanem egy teljes vertikuma magának a töltési technológiának, tehát elindul az üres palack, egy robot ráhelyezi a töltőszalagra, töltés történik meg, kupakzárás, nyomatékra, stb. Dobozba rakjuk ezt a lekupakolt és megcímkézett flakont, kisbödönt, majd robotcellába érkezve palettázásra kerül ez a doboz, és úgy kerül ki a termelésből. Tehát szinte ember nem is éri az elejétől fogva a végéig ezt a terméket.
István, ugye a 90-es évek közepe óta vezetsz 10-15 fős műszaki csapatot. Mesélj erről, hogyan lehet ma egy ilyen stábban sikeresnek lenni?
Hát ez egy jó, hosszú választ igénylő kérdés. Ha kezdjük a 90-es évek közepétől. Hát először egy kisebb csapatot hoztunk össze. 3-4-en voltunk benne, alkalmazottak is. Aztán, ahogy a forgalom megengedi, és egyáltalán, hogy lehessen újabb társakat, kollégákat bevonni a tevékenységbe, úgy jutottunk el oda, hogy most egy 10 fős csapattal dolgozunk. Ami azt jelenti, hogy két villamosmérnök, két tervezőmérnökünk van, ügyvezető, három szerelő talán, most így, hogy hirtelen számolom össze. Feleségem, aki az adminisztrációs munkában nagyon sokat segít, és a cégnek a vezetését intézi. És így áll össze a csapat, meg jó magam. Természetesen ez nem olyan hip-hop jött össze ez a konstrukció. Mint általában a kisebb méretű célgépes társaságok, a fejlődés az mindig megvan azáltal határozva, hogy milyen megrendelések jönnek. És hát természetesen itt az alapkérdésre a válasz, hogy jó megrendelés akkor jön, hogyha jól teljesítettem, hogyha a hírnév elterjed, az emberi kapcsolatokon keresztül, a reklámokon keresztül, a kapcsolati tőkén keresztül, de mindenképpen hát jól kell teljesíteni, és akkor tud az ember fejlődni.
És mit csinálsz te ebben a csapatban, István? Lehet azt mondani, hogy te vagy a spindoktor, aki mindent tud, vagy valami más a felállás, a te szereped biztosan izgalmas ebben a stábban. Mit csinálsz konkrétan?
Ekkora méretű cégnél valóban lehet azt mondani, hogy egy-két személy, aki ezt meghatározza, tehát valóban az történik, amit a szűk körben megbeszélünk egymás között, de természetesen ezekbe a döntésekbe bele kell vonni a társakat is. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan munka jön, amelyikbe egy elektromos mérnöknek van a több szakértelme és hozzáértése, akkor bizony meg kell kérdezni, hogy te vállaljuk el ezt a munkát, kezdjünk egyáltalán rajta gondolkodni. Maga a munka folyamata az egy elég érdekes folyamat, mert talán mondhatnám, hogy az egyik szép része a gépgyártásnak, hogy felkérnek egy feladatra, ugye, megvan a feladat, hogy mit tudom én, 10-esével kell egy mosogató szivacsot összecsoportosítva oda készíteni egy csomagológépnek. Hát eleve, hogy az ember ajánlatot adjon, először ezt el kell képzelni. Mert ha el se tudja képzelni, akkor ne adjon ajánlatot. És hát akkor elindul egy gondolkodás közösen kollégákkal. Itt említem meg, hogy van egy külsős kollégánk is, akivel ugye együtt nyertük ezt a díjat, a Halupa Géza. És hát akkor összedugjuk a fejünket, hogy te érdemes, mennyire jó, ha ebbe belemegyünk, ennyire ismeretlenbe, vagy inkább hagyjuk ki, ne nagyon forszírozzuk ezt a vonalat, mert még nem nagyon találkoztunk vele. Ezt most jó, hogy így mondom, mert ezek voltak a tapasztalataim, hogy az elején azt mondtuk, ó, mindent nekünk ide, mert mindent meg tudunk csinálni. Aztán ebből jönnek a bukták, jönnek a sikertelenségek, és ebből lehet tanulni. Na, meg pénzügyileg ki kell bírni. Tehát ez a kettő. És akkor így van az, hogy most már az én munkám, tehát visszatérve a kérdésed lényegére, az ez, hogy valahogy koordináljam, hogy érdemes belemenni, mit csináljunk. Ez egy szép rész, mert hogyha elindul az ember fantáziája, akkor sok mindent ki tud hozni belőle. Aztán következik az, hogy árajánlatot ad, akkor, hogyha tetszik a megrendelőnek, ugye ezt megrendeli, akkor következik a még szebb része, mikor aprólékosan megtervezzük a gépet.
Te ilyenkor hozol egy koncepciót?
Nem muszáj én hozzam, de kell vezetni a koncepciót, hogy ugye pont itt jön vissza az, hogy az embernek mennyi tapasztalata van. Mert koncepciót mindenki tud hozni, hogy ja, így, meg úgy, meg ezt is láttam, meg azt is láttam, csak azért ki kell tudni szűrni, hogy józan ésszel, hogy érdemes abba az irányba menjünk, van értelme, nehogy sikertelenség legyen a vége, tehát itt nagyon észnél kell lenni. És ezért jó, hogy a többieket is be kell vonni aztán majd ebbe a folyamatba. Az árképzés is egy komoly dolog a mai világban, mert ugye nagyon gyorsan változnak a beszállítóknak, változnak a képességei, változnak az árai. itt említem meg, hogy jó kapcsolat veletek is. Ez egyik fontos dolog, hogy ha látom, hogy segítenek a beszállítók, mint ahogy ti is segítettetek, a tavaly volt egy elég nehéz időszak, mikor ugye nem volt hajtómű, nem lehetett tudni, hogy a ti gyártótok mikor szállít, de hát igyekeztetek megoldani, hogy hát ha nem az van, akkor egy másik típust tegyünk be, a tervezési időszakban ezt még meg lehet lépni, és hát ez egy fontos dolog. Ezt egy nagyobb multi nem nagyon tudja megengedni magának, tehát itt én a nagyobb hajtóműveket gyártó cégekről beszélek, németekről, akárkiről, akik azt mondja, hogy ez van raktáron, várd meg, ameddig lesz, aztán tiéd lesz majd akkor. És ez így nehéz.
És van-e olyan, biztos, hogy van, hogy elcsúszik valahol a gondolat, és menet közben bele kell nyúlni akár az árazásba, vagy hiszen most az elmúlt időszakban sok olyan lehetett, hogy elképzeltél akár egy árstratégiát, és kiderült, hogy már nem működik, és mondjuk 15%-kal meg kellene toldani.
Kényes kérdés mindig az ár, na meg a határidő, de visszatérve az árra, megfelelően kezeli az ember a tartalékait, és megfelelő tartalékot hagy rajta az áron. Itt az első dolog, amit mondtam, hogy a tartalékok az, hogy van a polcon is sok minden nálunk ott van, amihez azért lehet nyúlni, egy pneumatika henger, egy hajtómű, motorok, stb. Tehát az egy azért jó tartalék. És van még az a tartalék, amit minden árban muszáj beleépíteni, mert ha nem építem bele, akkor ott elszaladnak a dolgok. Aztán van az, hogy ha a megrendelőnk elég rugalmas, akkor bizony elfogadja azt, hogy nézd, hát ez ebből kifutottam az árból, és valamit tegyünk. Tehát csak így lehet közeledni a dologhoz, tehát követelőzni nem lehet, mert szerződés köt. Tehát hiába is mondanám, hogy nekem még kell ennyi, mert mondják. De megértik, tehát általában megértik, mert hát mondjuk a multiknál, tehát a nagyobb cégeknél nehezebb ez, mert ugye ott be van lőve egy árkeret, egy ár, amire mondták, hogy ez a beruházás meg kell valósuljon, és hát azt nehéz átlépni. De akkor vannak kiútak, mikor azt mondja az ember, hogy na hát egy kiegészítő berendezést még mellé teszünk, és az egy kicsit túlárazzuk, és akkor így visszajönnek ezek a kilengések.
Ismerjük ezeket a trükköket.
Igen. És a célgépgyártás, hogy ez egy speciális terület, ez gondolom speciálisan működő céget is igényel. Például hogyan tudtok ti sikeresek lenni a gépiparban, mondjuk a versenytársi mezőnnyel, hogyha megnézzük?
Két kategóriát tudnék így meghatározni a célgépgyártók. Vannak a kisebbek, azok olyanok, mint mi, tehát olyan 3-5 fős, 10 fős, 15 fős cégek, aztán vannak a nagyok. A nagyok az már 30-40-50 fős cégek, azok kvázi nekünk nem konkurenciánk, mondhatnám azt, hogy mi nem vagyunk a nagyoknak a konkurenciája, tehát azok más mértékegységben dolgoznak. A kisebbek között nem volt soha olyan ellenérzés, mert mindenki megtalálja azért a piacon a magának való területet. És ezt, amit mondtam az elején, hogy az elején, mikor fiatalak, az ember azt mondja, mindent csinálhat. Jól visszagondolok az évek során elvégzett munkákra, hát ott volt az állatkerti majomháznak az automata ajtói, akkor a mosogató szivacsomagoló gép, minden volt, de azt mondtam, hogy igyekeztük egy kicsit kiszűrni ezeket, és már olyan területekre, ahol jobban lehet a tapasztalatokat összegyűjteni. Magyarországon vannak töltőgépgyártók, de érdekes, ők például a boripar felé mentek, Eger környékén vannak ilyenek, Gyöngyösön, különböző olyan területek, amikben úgy nem volt keresztmetszetük a mi területünkkel. Természetesen vannak konkurensek, tehát nincs ezzel probléma, csak hát annyira nem zavartak.
Az előbb említetted azt, hogy ugye haladni különböző irányokba, amikor jön egy munka. Amikor én dolgozom, akkor mindig azt nézem, hogy azokon a munkákon tanul az ember a legtöbbet, ami újdonságot tartalmaz. Tehát amikor belenyúlunk egy ilyen határterületbe, akkor az én drive-om az szokott lenni, hogy jó, de akkor tanulunk rajta valamit. Viszont ugye jól ismerlek mind a kettőtöket, és a hallgatók nem tudják, hogy ti 20 éve dolgoztok együtt már egymással. Ezt gombózból is sok, vagy már egy házasságnak is becsületére válna. Mesélj nekem egy kicsikét erről, de nem feltétlenül a Laci keresztül, hanem inkább úgy, hogy egy beszállítói kapcsolatban mi az az érték, amire lehet alapozni, illetve jó-e kitartani valaki mellett mondjuk ennyi ide, vagy jobb mindig azt csinálni, hogy aki a legolcsóbb, aki a leggyorsabb, milyen stratégia az, amiben te ilyenkor gondolkozol, amikor beszállítókat választasz?
Mindenképpen az emberi kapcsolat az nagyon fontos. És itt azt értem, emberi kapcsolat alatt, hogy ha kérdésem van, akkor megbízható választ kapok. Tehát, hogyha határidőre azt kérdem, hogy te meg lesz 4 hét múlva, akkor tényleg meg lesz. Aztán az ár talán nem is olyan fontos, mert azt mondja az ember, hogy hát olcsón nem lehet jó portékát kapni. Drágán lehet rossz portékát kapni, ez tény és való, de mindig meg kell célozni a jó középkategóriát, és a Kemplexel való viszonyunk az éppen ezért is régi, mert a Lacival jó viszonyunk volt már régóta, ő még egy másik cégnél dolgozott, egy másik profilú cégnél, és hát ott megismerkedtünk, aztán utána jött az, hogy ti belevágtatok ebbe a Motovarióval való kapcsolatba, ami egyrészt egy jó portéka, tehát egy jó árucikk, ez egy nagyon fontos volt, hogy ti ezt a döntést hoztátok. A szakértelem meg volt mellé, az is kell. Aztán kell a raktárkészlet is, az is megvolt, mert ugye határidőre kell általában szállítani. És hát a segítőkészség és az emberi kapcsolatnak a mondhatnám úgy a magánoldala is itt jön be az, amit mondtam, hogy jó felütés volt, mikor egy karácsonyi ajándék, amikor mindig jönnek a csészék, csuprok, mindenfélék, és a Laciéktól pedig egy szép kartondobozban egy finom zserbó volt valami, de finom volt, hamar megették a fiúk. Azt kaptuk ajándékba, és ez is egy olyan kis apróság. Na jó, nem ezért veszünk mi Motovariót, de mégis ez mind úgy elmélyíti a kapcsolatot.
Ez mennyire jellemző rád egyébként, hogy hosszú távon gondolkozol ilyen típusban? Muszáj. Hiszen te sok mindent vásárolsz, nem csak tőlünk, hanem vásárolsz egyéb gépalkatrészeket.
Többi céggel is ugyanezek a kapcsolatokban ugyanezek a szempontok, hogy segítőkészség legyen benne, szakértelem és megbízható raktárkészlet. Tehát, hogyha azt mondja, hogy van, és ha tudom, hogy nem az van, hogy jaj, hát ne haragudj, de most éppen kifogytunk, meg majd lesz, de csak 3 hét múlva, mert így nem lehet dolgozni. Ide is tartozik egy érdekes történet, ti biztos emlékeztek rá még, hogy volt az az időszak, mikor a magyarországi kereskedő cégek ugye nagy raktárkészleteket tartottak. És milyen jó volt, emlékszem, egy cég, amelyik optó érzékelőket forgalmas, stb. Hogy csak elszaladtam hozzá ők, megkaptam a kis dobozkámat, aztán mentem haza. És jó volt. Aztán jött egy időszak, mikor ugye leépítették ezeket a raktárkészleteket, és megjelent a futárkorszak. Szinte hihetetlen volt, hogy tehát most nem jöhetek ide be a boltba hozzátok, és megveszem, és már mehek is haza. És hát aztán lassan most már megszoktuk ezt a futárkorszakot is.
A futárok.
Igen. Tőletök is például speciális futár jön, azt tudom, mindig ez a Kemplexnek a futárja, ő fölveszi reggel nálatok az árut, és délutánra ott van, vagy mikor megteszi a körét. És végül is lehet így élni, csak akkor kell a megbízható kapcsolat. Tehát, hogyha tényleg telefonommal kaptam valamilyen információt, az úgy is van, és nem az van, hogy majd jön. Azon kívül meg nálatok tudom, hogy ott van a készlet, mert ugye a hajtóművet azért és nem akárkiknél van, mert azt tudom, hogy konkurenciátoknál nem nagyon van ilyen készlet, hanem mindig ki kell várni, ameddig megérkezik.
Igen, hát ezek azok a sajátosságok, amikre érdemes odafigyelni minden célgépgyártónak adott esetben, de termelőcégeknek is ugyanígy, és azon túl, hogy magas színvonalon szolgálunk ki benneteket, illetve adunk jó szolgáltatást, jó portékát a piacra, nyilván fontos egyébként az a bizalom, amivel ti irányunkban, vagy adott esetben a partnereink irányunkban élnek, időben fizetnek, jó a párbeszéd, tehát a mi olvasatunkban például, vagy az én olvasatomban az is nagyon fontos, hogy bele tudjak ülni a te székedbe, ha más nem gondolatban, hogy mi az, ami számodra fontos. Hogyha én ezt nem teszem meg, akkor nem tudom azt a fajta magas minőségű szolgáltatást nyújtani. Eszembe jutott itt, hoztad az állatkerti projektet a majomház sztoriban. Nekem az orrszarvú dolog jutott az eszembe, hogy Laci, de most az orrszarvú kell bezárnunk, és akkor ide hozzatok valami nagyon combos cuccot, és akkor, hogyha ezt nem tudod elképzelni, hogy a majom és az orrszarvú között azért van némi különbség, akkor nehéz jó hajtástechnikai megoldást adni. Érdemes lenne a magyar gépipar jelenlegi helyzetéről néhány szót váltani. A gépgyártás és a célgépgyártás ugye szűk piac, nagyon más szempontok alapján dolgozhatnak adott esetben az élelmiszeripari cégeknek, beszállítóvállalatok, a kozmetikaiparnak, a vegyiparnak, stb. Hogyan látod te manapság a magyar gépipar helyzetét általánosságba véve?
Gépipar, célgépipar, hát mi inkább a célgépiparról beszéljünk, tehát amiben mi vagyunk járatosabbak. Az ország nagyságát, földrajzi nagyságáról beszélek, ből adódik, hogy a piac korlátozott. Tehát nem lehet abba gondolkodni, hogyha ki is fejlesztek egy gépet, az milyen jó lesz, mert akkor azt kiviszem külföldre, ide-oda-amoda, mert nehéz egy ilyen hálózatot kiépíteni. Nem beszélve arról, hogy most a 10-15 fős célgépes társaságokról beszélünk. Tehát az már egy teljesen más területet jelent. És valahogy az évek során mindig ezt láttam, hogy olyan cégek, akik létrejöttek, valamire nagyon odafigyeltek, és csak azt akarták csinálni, nem tudtak teljesen megmaradni abba a területbe, tehát itt mondom, egy csomagológépet valaki elkezd fejleszteni, megcsinálja. Igen, nem, de elad belőle 5 év alatt 40-et, és rájön, hogy most a magyar piac már megtelt, és tovább kéne lépni. És itt jönnek a bajok, hogy mivel lépek tovább, megint egy másik gépet kell kifejleszek, tehát nehéz ilyen szempontból a magyar iparnak a helyzete. Én erdélyi származású lévén hívtak engem, hogy vigyek Székelyföldre gépet, de hát 700 kilométert oda utazni meg vissza, hogyha bármilyen szerviz probléma van, az nem egy egyszerű dolog. Oda ember kell, szakértő ember, akit el lehet küldeni. És ezek a gépek ugye összetettek, tehát aki ért hozzá és összerakja, az kell tudjon egy kis elektronikát, egy kis vezérléstechnikát, egy kis gépészetet, hát kis gépészetet most idézőjelben mondom, tehát magyarán mindent kell tudjon.
Ezt jellemzőnek látod egyébként, hogy az ilyen méretű cégek, főleg a hazai ipart szolgálják ki? Teszem hozzá egyébként, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a hazai ipart szolgálják ki, mert ez azt jelenti, hogy van, aki kiszolgálja a hazai ipart. Ugye az előbb említett versenyen a Magyar Ipari Célgép Nagydíján az idén több mint 100 pályamű érkezett, ami megmutatta az egésznek a sokszínűségét, és ha ezt kivonom abból a képből, hogyha ezt mind külföldről kellene beszerezni, ami sokkal nehezebb, kulturális, nyelvi akadályok, az egésznek az ügyintézése. Tehát ez nagyon jó, hogy van nekünk ez a szektor. Viszont mennyire jellemző az, amit mondasz, hogy főleg magunknak termelünk a hazai piacra, legalábbis az ekkora méretű cégeknél.
Én úgy látom, hogy igen, jól mondtad, hogy mi a hazai igényeket elégítjük ki. Uh-huh. Multiknak is az igényét, kisebb cégeknek is, középméretű cégeknek is, mert mindenhol, ugye, akik gyártanak, rögtön azon gondolkoznak, hogy hogy tudjuk spórolni, melyik az a terület, amiben investáljak, és egy célgépet építessek valakivel, akkor rögtön megjelenik az, na de ki az, aki tudja. És ahogy láttuk a versenyen is, hogy nagyon sok ügyes cég van, amelyik bizonyos területeket megismert, elmélyült benne, itt gondolok ilyenre, hogy szerelőgépek, anyagmozgatógépek, tehát felismerték, hogy ezeket érdemes itt a magyar piacon csinálni. Ez egy jó kérdés, hogy tényleg ők miért nem mennek külföldre, vagy kik azok, akik külföldre mennek. Tehát csak a nagyobbak tudnak már csak oda elmenni külföldre.
Végezetül mesélj egy kicsit a versenykörnyezetről. Nem a saját iparágunkról, úgy értem, hogy a hazairól, hanem ha van egy hazai megrendelő, ő miben tud még gondolkozni? Tehát mielőtt megkeres téged, vagy miután, milyen alternatívája vannak még, mondjuk, ha külföldre gondolunk?
Ha külföldre gondolunk, a csehek nagyon erősek. A
érzed őket? Tehát hoznak ide cuccokat?
Persze, persze. Tehát a mostani cég is, aki tőlünk rendel gépeket, ők párhuzamosan rendel külföldről is. Az olaszoknál mindig kézgépeket vesznek, tehát legyen egy fóliázó gép, legyen egy dobozfelállító gép. Mindig kézgépeket vesznek, akármilyen típusszám alatt megadják a specifikációt, akkor jön a kereskedő, felveszi az igényt, mond egy számot, és akkor 3 hónap múlva megérkezik a gép dobozba.
És azt érted a kézgép alatt, hogy az nem egyedi, mint amiket nem mi egyedi, csinálunk, így hanem van, azok sorozatban gyártott gépek, sorozatban katalógusból gépek. Kiválasztja.
Így van. Tehát minden cég, a cseh cég is, például, aki tudja, hogy el akar indulni külföld felé, akkor igyekszik tipizálni, vagy igyekszik ugyanazt a gépet gyártani, mert ugye annak a szervizelése, alkatrész utánpótlása, az mind így jó, sokkal jobban biztosított, mint egy egyedi gépnek.
Ugye, hogyha a hazai célgépgyártásra kanyarodunk valamelyest vissza, akkor például azok a gépgyártók, akik hallgatnak most bennünket, milyen arányt találhatnak adott esetben a vevői preferenciák, hogy az annak való megfelelés, vagy például a saját fejlesztési igény, vagy belső kényszer, amit el szeretne fogadtatni a piaccal? Tehát van valamilyen arányosság, hogy mi az, amit mennyire kell megfelelni a piac elvárásainak, és mennyire szeretné a piacra vinni azt, amit ő kifejlesztett?
Iparág függő ez, ugye, mert hogy élelmiszeriparról beszélünk, legyen az tejfeldolgozás, hús, akármelyik élelmiszer, azoknak mind megvannak a gépeik, tehát ott nem lehet annyira célgépekkel labdába rúgni. Itt mindig azok a cégek jönnek szóba, akik nem olyan mindennapi portékát gyártanak. Tehát itt említettem a mosogatószivacs gyártást, vagy olyan területek, amik nem annyira járatosak. Ez minden országban megvan, és valószínű minden országnak megvan ugyanez a réteg célgépgyártója, mint nekünk, hogy akik kiszolgálják az ottaniakat. Autóipar, ugye ott is rengeteg sok kézberendezés van, tehát azért is nehéz oda bejutni. Nekünk voltak autóipari beszállításaink is, és azért tudtunk csak labdába rúgni, mert egyedi dolgot kértek. Kicsi helyre, meglévő gyártósor mellé olyan székmozgató manipulátort, amit a német, vagy japán, vagy akármilyen külső gyártó nem tudott hozni. Tehát ott lehet még labdába rúgni, mikor nagyon helyhez van kötve. És ez nagyon furcsa, de a hely az nagyon sokat meghatároz.
Arról mesél még István, hogy a minősítés, például az ISO minősítés, mennyire határozza meg mondjuk egy piaci sikerességet egy célgépgyártónál? Mi lehet az, egy cégvezetőnek a fejében lehet-e egy cél, hogy mindenképp meg akarja csinálni, vagy egyébként sikeres tud lenni az ISO minősítés nélkül is adott esetben?
Hát ez ilyen ambivalens dolog, mert hogyha egy multihoz jelentkezik be egy ilyen kis célgépgyártó, mint mi, ott előfordul, hogy kérik. De nem volt kizárók. Mi is megcsinálnánk, tehát gondolom kisebb cégek is megcsinálnánk, de hát ugye költségek, adminisztráció. Azért vagyunk mi csak 10-15 fős cég, mert nekünk nem kell raktáros, nem kell portás.
Ez
nem
egy hatékony
kell,
méret.
Nem kell, így van. Tehát ez az a hatékony méret, amit még ilyen formában el lehet látni. Abban a pillanatban, amikor már az ember megnő, és ott van az, hogy a 30-40-50 fős cégek, célgépgyártó cégek, ott ez biztos, hogy ki van alakítva. Én azt mondom, hogy enélkül is lehet élni, lehet dolgozni, hogyha az ember így is, úgy is lelkiismeretesen csinálja a munkáját, a minőségre odafigyel, mert végül is ezek a rendszerek arról szólnak, hogy ez visszakövethető legyen. Na most már, hogyha az ember úgy csinálja meg a gépet, hogy holnap után ne kelljen újra oda menni és javítgatni, akkor izó nélkül is ugyanezt kell csinálni, vagy izóval együtt. Jó lenne, hogyha erről van egy papír, de hát most én nekünk az életünkben még nem volt rá igény. Lehet, hogy eljön, és akkor... Volt olyan, hogy amerikai cég föltett kérdéseket különböző pénzügyi policy-tinkről, hogy azt hogy csináljuk, hogyha mi oda nekik beszállítunk, akkor ők abban biztosak legyenek. Tehát, de nem, például nem az izó volt a kizárók.
Záró kérdésként talán még a hazai szakmai közegről mesél nekünk egy kicsit, hiszen te nyakig benne vagy. Akár a kamarákról milyen támogatói közeg van, illetve hát az oktatásról, aki hogyan tudtok szakembert találni. Ez valójában két kérdés, de az a lényeg, hogy egy kicsit az a közeg, amiben dolgozol, azt milyennek látod?
Az utóbbi időben, hát itt az utóbbi idő alatt értem a 10-10 akárhány évet, ugye a bankok részéről, és hát mondjam azt, hogy állami támogatások részéről volt jelentős javulás. Tehát komoly, emlékszem, 15 évvel ezelőtt bementem egy bankba, és úgy megkérdeztem, hogy hát kéne nekem valamennyi pénz, mert van egy nagyon jó ötletem, és hát nem is értette az illető, hogy egy kedves hölgy volt, hogy hát azt mondja, jó ötlet, de ők ilyesmire nem adnak pénzt.
Hoppá.
és bizony most már ez megváltozott jelentősen. A kölcsön lehetőségek is vannak, támogatási lehetőségek. Mi kereskedelmi banktól felvett hitelekkel dolgozunk. Természetesen az ember igyekszik jól gazdálkodni, és akkor nincs annyira ezekre rászorulva. A szakmai részéről, hogy honnan szerzünk szakembert, hát ez egy jó kérdés.
De válaszolj rá!
Igen, igen, igen. Legjobb lenne kinevelni őket, és ki is lehet. De ezeknek két út van a végén, hogy vagy úgy kinevelődik, hogy utána fogja a sátorfáját, és elmegy, és saját céget csinál, amire nem mondhatok semmi rosszat. Mi esetünkben is megtörtént ez. Vagy neveli az ember, aztán rájön, hogy nincs ki tovább nevelni, és akkor eltelt az a fél év, fizetést adott, és mégse hozza azt a termelékenységet. Fiatalok között biztos vannak, akiket érdekel ez a fantáziadús munka, mert már ide kell egy kicsi képzelőerő, kreativitás.
Felkészültség.
Igen. És akkor akik erre fogékonyak, biztos, hogy itt fognak kikötni. És az oktatásnak ugye a gyakorlatorientáltsága jobban megjelent már az utóbbi időben, és ez egy jó irány, de sok még az úton megteendő lépés, tehát várjuk a fiatalokat.
Köszönöm szépen, István, hogy engedtél bennünket betekinteni a szakmádba, vagy a szakmánkba, ez közös szakmánk valójában, és hogy megláthattunk rajtad keresztül néhány kulisszatitkot.
Köszönöm szépen, nincs a meghívást nektek, és tényleg sok sikert kívánok a további tevékenységetekbe.
Köszönjük szépen, igen, kitértünk a célgépgyártás sajátosságai, piaci preferenciákra, hogyan tudnak hosszú távon sikeresen jól működni bizalmi ügyfélkapcsolatok. Én köszönöm szépen Istvánnak, hogy eljött. És a Gépzsír Extra adásában Istvánnal gépeket, gépecségeket fogunk elemezni, és ennek a résznek a linkjét a leírásban találjátok.
Ez volt a Gépzsír Podcast, Magyarország első számú gépipari műsora. Maradj velünk a következő adások során is, és további értékes szakmai tartalmakért látogass el a Kemplex weboldalára, vagy social media felületeire. www.kemplex.hu